Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzátok az örökkévaló a mai vasárnap délelőttön, ebben az ünnepi órában, hittanos évnyitó Isten tiszteletünkön, azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 9. részének 46-tól a 48-ig terjedő verseiben. Istenek szent ígéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 9. rész 46-tól 48-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Támad-e pedig bennük az a gondolat, hogy ki a nagyobb közöttük? Jézus pedig, látván az ő szívű gondolatát, egy kisgyermeket megfogván maga mellé állatá azt és mondanék: valaki egy kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be, és valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, mert aki a legkisebb minnyájan ti közöttetek, az lesz. Valaki egy kisgyermeket befogadja az én nevemben, engem fogad be, és valaki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, mert aki a legkisebb minnyájan ti közöttetek, az lesz a nagy. Eddig Istennek írott igéje. Már a múlt században, amely bő másfél évtizede mögöttünk maradt, megegyeztek a Biblia kutatók abban, hogy a Bibliában leírt újszövetségi evangéliumok egy közös forrásra nyúlnak vissza, ezt nevezték, vagy nevezik ma is ős evangéliumnak, amelyből merítettek az evangélisták, és ugyanazt az eseményt különböző perspektívából, különböző nézőpontból rögzítették az evangélisták. Az első három olyan hasonló módon, hogy őket összefoglaló néven szinoptikus evangéliumoknak is szokták nevezni. Bár testvéreim, ha igazán akarjuk érteni az evangélium lényegét, egyetlen evangélium van. Istennek egyetlen örömüzenete. És ezt ti halljátok mindig, hiszen ott van abban a mondatban, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne már, mint ebben a fiúban, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az igazi evangélium. És amelyek mégis ott vannak előttünk leírva a mi tanulságunkra és hitbeli megerősödésünkre, Istenhez való térésünk igazgatására, azért adattak, hogy ezáltal megértsük jobban Isten akaratát, és megismerjük azt a fiút, akit elküldött az Atya az idők teljességében erre a földre. Nos, azt a közös forrást, amelyet mi ősevangéliumnak ismerünk, interpretálták a különböző szerzők, hiszen hallottátok, és nem véletlenül olvastam fel ugyanazt a történetet a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból, és most a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból, amikor Jézus arra a kérdésre, pontosabban arra a gondolati felvetésére a tanítványoknak, hogy ki a nagyobb, egy kisgyermeket odaállít maga mellé az egyik leírás szerint, illetve odaállít a tanítványok közé, és azt mondja, hogy addig, ameddig valaki közöttetek, vagy közületek nem lesz olyan, mint ez a kisgyermek, nem megy be a mennyek országába. Kétfajta interpretáció. Máté a 12-es tanítványi körnek a tagja, közvetlenül érintkezik Jézussal, és tapasztalata van. Lukács, bár nem egészen egy nemzedékkel későbbi Pál apostolnak a munkatársa, de ő orvos, aki később kerül az evangélium hozzásába, és ugyanazt a történetet, ugyanazt az ős evangéliumi történetet egy picit más hangsúllyal hozza elénk. Hiszen Máténál az igazi kérdés az, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Egy kicsit a jövőre vonatkozik a tanítványoknak ez a kérdése. Ki lesz a nagyobb majd a mennyek országában? Nem véletlenül, mert a környezet, amelyben elhangzanak ezek a szavak, az, amikor Jézus az ő haláláról, szenvedéséről és haláláról beszél. Lukács evangélista számára nem tudjuk, hogy miért szándékosan ne, de talányos módon elmarad a mennyek országára való utalás. Azt is mondhatnám, hogy ő nem tolja ki ezt a kérdést e földi szférán túlra, hanem csak egyszerűen olvas a tanítványoknak a gondolataiban, akik ott mennek vele, hogy ki a nagyobb közülük. Itt és most. És nyitva marad ez a kérdés, hogy oda hát, vagy itt és most. Csak gondolkodnak, de Jézus olvas a gondolataikban, elképzelhető az is a Márk leírása szerint ugyanez a történet, úgy van, hogy mennek, és ahogy mennek az úton Jeruzsálem felé, a tanítványok feltehetően beszélgetnek egymásról, és előkerül ez a kérdés. És akkor Jézus odaállít közéjük egy kisgyereket. És azt mondja, hogy ilyennek kell lennetek, mert aki a legkisebb közületek, az a legnagyobb a mennyek országában. Ergo ezt úgy szokták feloldani, nagyon sokszor biblia magyarázók általánosítva, hogy gyermeki lélekkel kell az Isten előtt állni, Krisztushoz viszonyulni, és hát ez a legteljesebb, legtökéletesebb gyermeki átadással, bizalommal átadni neki az életet. Igaz testvéreim, de gondoljatok csak egy kicsit bele abba, itt szülők vannak, meg nagyszülők, akiknek egykor volt kisgyerekük, most van kisunokájuk. Szülők, emlékeztek arra, hogy a ti gyermeketek az óvodából, vagy az iskolából kiskorába hazajött sírva, mert bántották. És a többi gyerek bántotta. Hogy amikor ott voltak a mellékhelyiségben, amikor nem látták az óvónénik, vagy a tanítónénik, akkor valamiképpen megpróbálták presszionálni. Ez a gyermeki lélek. És akkor mindjárt elgondolkodunk, hogy vajon Jézus erre gondolta. Azért a gyermekek nagyon kegyetlenek tudnak lenni. Egymással. Graham Greene-nek van egy híres regénye, talán olvasták, sokan film is készült belőle, amikor egy szigeten egy gyerekcsoport ott van, és hogyan vadul el ez a gyerekcsoport, hogyan lesz az agresszivitás olyan mértékűvé, hogy a végén már egymás életére törnek. És halljuk a hírekből azt, hogy ugye a mai modern világban most már az úgynevezett virtuális világban molesztálják egymást a gyerekek, össze tudnak esküdni, és olyan helyzetbe, olyan lelki helyzetbe hozni a másikat, hogy gyermekek nem kívánkoznak iskolába menni. És aztán ennek még rosszabb hajtásai is vannak, amiről itt nem szeretnék beszélni. Ha általánosságban oldjuk fel ezt a kérdést, ahogy ez szokásos, és jó magam is belegondoltam, testvéreim, és nem véletlenül, hogy kiélezem egy kicsit ezt a történetet, hogy értsük, hogy Jézus mit szeretne mondani. Én is emlékszem, amikor gyerekek voltunk, én nagyon sokat 7 évet bent lakásban voltam, és hát ugye ott a ki nagyobb, abba próbáltuk összemérni, hogy háttal összeálltunk, és hát voltak, akik úgy próbáltak csalni, hogy egy picit úgy lábújhegyre álltak, és megemelték magukat, mert nagyon fontos kérdés volt, hogy ki a nagyobb. Nem az Isten országában, itt a Földön. És ez, hogy ki a nagyobb, az azt jelentette, ki a hatalmasabb, ki a befolyásosabb. Ki az erősebb? Ki az, akire felnéznek? Mert ahogy ebben az említett történetben valaki azért szeretett volna magasabb lenni, hogy elébb álljon a sorban. Jézus, ahogy újra olvastam ezt a történetet, az én véleményem szerint nem általánosít. Bár beszél többes számban is egy mondatban, de itt, amikor egy gyermeket megfog és kiteszi a tanítványok közé, akkor egy gyermekre, arra a gyermekre, aki ott volt hozzá közel, mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ez a kisgyerek, aki itt áll, mint közöttetek, akkor nem mentek a mennyek országába. Abban az időben, testvéreim, hát azért jobb családokban ma is így van, hogy a gyerekek nem csellengtek. Szülők nélkül nem nagyon mentek el sehová. És ha visszagondolunk, akkor az a gyermek, akit Jézus odaállított középre, nem egyedül volt ott, hanem az ő szüleivel volt Jézus közelében. Nem egy magányos gyerek volt, akit példaként Jézus oda tesz, hanem egy olyan, aki a szüleivel együtt kereste, illetve akinek a szülei keresték a Jézussal való közösséget. Mert ezért van ott ez a gyermek, hogy úgy mondjam, kéznél, Jézus kezénél, és ezért tudja odaállítani a tanítványok közé. A szülői kötődés révén van közel Jézushoz ez a gyermek, mert ott volt. Ez a gyermek a Jézus közelében volt, de nem csak a gyermek, hanem az ő édesapja és édesanyja feltehetően. De az édesapja egész biztosan, hiszen abban az időben a férfiak mentek el ilyen gyülekezeti közösségekbe. Egy olyan gyermeket állít oda Jézus a tanítványok elé, akiknek a szülei befogadták, elfogadták a Jézus jelenlétét az életükben. Azt is mondhatnám, hogy kölcsönösen ők elfogadták Jézust, és Jézus elfogadta őket. Ezért nem félt ez a gyermek, nem volt idegen a Jézus közelsége. Ha most egy kicsit leszeretném fordítani mai nyelvre, nem volt idegen neki a templom, nem volt idegen az Isten neve. Mert szülők és gyermekek együtt voltak ott, Jézus közelségében. Természetesen létezik valami fajta ősbizalom, ami ott van a gyermekben. A tegnap délután eskü volt itten, és az eskü után a kis gyerekek a családokkal az udvarra bejöttek, tetszettek a virágok, meg ezek a plétyúkok, amik itt vannak, az volt a legnagyobb attrakció. És egy kis szöszke kislány meglátta a nagyfiamat, amint kijött az ajtón, és hát, hogy így mondjam, bele szeretett azonnal, meglátta, elfutott az ajtóhoz, és minden fajta gátlás nélkül bement a házba, soha nem járt ott. De kereste azt a nagyfiút, akit egy pillanatra látott az ajtóban. És aztán bejött, beengedtük, körülnézett, hogy mi mekkora, alig tudott beszélni, még nem beszélt tisztán, olyan ránézésre három és fél éves kislány volt, gyönyörű kék szemekkel, szőke hajjal. De valami ősbizalom odajött, megfogta a kezemet, felsegítettem a lépcsőn és lesegítettem, miközben kint az édesapja és az édesanyja mosolygott. Igen, létezik a gyermekekben ez a fajta ősbizalom, de éppen azt látjuk, hogy ahogy növekednek a gyermekek, egyre inkább bizalmatlanná, ebből fakadóan pedig bizonytalanná lesznek a világban. És ezt a bizalmat kellene erősíteni, hogy amikor gyermekek állnak Jézus közelében, amikor gyermekek állnak az Isten gyülekezetében, akkor legyen nekik bizalmuk Jézushoz, a megváltó Krisztushoz, Istenhez, ahhoz a gyülekezeti közösséghez, a mi gyülekezetünkhöz, ahová ők tartoznak. Hogy a szívük kész legyen befogadni. Mert ez az, amire, és itt érek vissza a lukácsi interpretációra, Lukács evangélista a befogadásra teszi a hangsúlyt. Azt is mondja Jézus, hogy aki befogad egyet a kisgyermekek közül, az engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, a mennyei atyát. A befogadás. Bizalommal lenni. Isten kinyitotta a kegyelem ajtaját irányunkba, és befogad az ő szeretetébe, befogad az ő közösségébe, Vajon a mi szívünk megnyílik-e az Isten irányába, megnyílik-e Krisztus irányába? Vagy pedig valami mással vagyunk elfoglalva. És itt szeretnék visszautalni egy másik dologra, amiről egyetlen gondolatig már említést tettem, hogy mi az a környezet, amiben elhangzik ez az ige. Jézus megy Jeruzsálem felé, és az ő szenvedéséről beszél. És a nagy és fontos kérdés a tanítványok számára, hogy ezután Jézussal mennek, vagy Jézus nélkül? Vajon az ember elfogadja-e az életében a szenvedésnek, a próbatételeknek a tényét? És ha elfogadja Jézussal, vagy Jézus nélkül? Mert testvéreim, lesz az életben szenvedés. Mi úgy teszünk egy steril életre, szeretnénk nevelni az utánunk jövő nemzedéket, nem pedig az élet igazságára. Jézus erről beszél. És a tanítványok sem akarnak tudomást venni erről, hogy lesznek próbatételek az életben. A gyermekeinket meg kellene tanítani, hogy lesznek próbatételek, lesznek kihívások. De hidd el, hogy lesz segítség is, aki odaáll mellét. És pontosan az, akinek szeretetét, közelségét, akkor tapasztalod meg, hogyha befogadod őt az életedbe. Lesz próbatétel az életben, de van szabadulás. Lesz szenvedés, de van megváltás. Lesz betegség és lesz halál, de van örök élet. És mindez Krisztusban van. És minden más az életnek egy adott pillanatában mellékessé válik. Ezek lesznek a legfontosabb kérdések. És ez a történet pontosan arra hívja fel a figyelmünket, hogy aki csak hatalmi viszonyokban gondolkodik, az majd nagyot koppan az életben. De aki a Jézussal való együttjárásban, a befogadásban és a befogadtatásban gondolkodik, az bizalmat épít az életében Jézus Krisztus iránt, a mennyei Atya iránt, mert aki Jézus befogadja, azt fogadja be, aki elküldte őt, és az embertársa iránt. És el tudja fogadni az életben néha a mélypontokat is, és az Isten kezéből veszi el ezt, az Isten dorgálását, mert ő megdorgál, ő megsebez, de be is kötöz. Megdorgál, de megvigasztal. Ahogy egy jó szülő a bűnt nem hallgatja el, hanem felfedi, megdorgálja érte a gyermekét, de megbocsátja neki. Kedves testvéreim, kedves szülők, nagyszülők és nagyobb gyerekek, a hittanóra az nem a kegyes történetektől szép, hogy majd elmeséljük egy kicsit gyermekiesítve az új történet, vagy azokat a történeteket, amelyeket ismerünk a Szentírásból. Nem ettől szép, hanem minden egyes hittanóra, lehet, hogy egy héten az csak 40 perc vagy 45 perc, de a Jézussal való közösségnek az alkalma. Elmélyülni, és annak lehetősége, hogy befogadhatja az ember a megváltó Krisztust. Az ő közelségének, jelenlétének a megtapasztalása és a befogadásnak a tanulása alkalomról alkalomra. Mert Jézus csak azokat tudja példaként középre állítani, akik ott vannak közel hozzá. Így ölelte meg ezt a kisgyermeket, és tette oda a tanítványai elé. Ilyenek legyetek ti is. De csak Jézus azt a gyermeket tudta megölelni, és példaként odaállítani, aki ott volt az ő közelségében. Ez a szülők felelőssége. És az az életnek a gyönyörűsége, hogy e befogadás által valami olyan biztonság és bizalom épül fel egy gyermeknek az életében, amely majd éveken, évtizedeken keresztül kíséri, s ha néha elveszne az élet forgatagában, akkor megtalálja és visszahozza. Végezetül egy történetet, illetve egy felmérést szeretnék mondani. Nem olyan rég olvastam egy tanulmányban, hogy vizsgálták komoly szociológiai vizsgálatokkal az emberek vallásosságát, hogy a szülők példaadása nyomán hányan vannak, akik a következő nemzedékben kötődnek az egyházhoz. És a következő eredmények születtek. Ott, ahol az édesanyja templomba járó volt, éneklő és imádkozó, rendszeres templomba járó, a gyermekek 11%-a emlékezett erre. És azt mondta, hogy hatással van az édesanyja vallásossága. Ott, ahol az édesapa járt templomba, ott a gyermekek 87%-a mondta azt, hogy az édesapja vallásossága ennyire meghatározó az életében. Nem tudják, hogy miért. Ilyen erős ez a férfi kép. Tudjátok, lehet, hogy édesanyák nagyon nagy szeretettel jönnek és itt vannak, de lehet, hogy egy férfi egy otthoni szóval, mondattal vagy magatartással hitelteleníteni tudja a gyermeke életében az ő élettársának hitét, vallásosságát. Kutatás, kívülállók mondták, engem is meglepett. De valahol kezdem érteni, hogy mi is játszódik le az európai társadalomban. És miért van, hogy akik keletről jönnek erős apaképpel és erős családi kötődéssel, valahogy másként élnek és viszonyulnak ebben a társadalomban. Testvéreim, az a gyermek, akit Jézus megölelt és középre állított, annak a gyermeknek az édesapja is ott volt. Elfogadni és befogadni bizony közös felelősség, mert olyan ajándékot adni a gyermekeinknek, amelyet visznek egy életen keresztül, édesapáknak és édesanyáknak a dolga. Isten ehhez adjon nektek erőt minden napon, és ebben az örömben hozzátok gyermekeiteket, vagy küldjétek, hogy megismerjék és befogadják az élet Krisztusát. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy fiad által oly csodálatos dolgokat ismertetsz meg velünk. Az életnek, a hitnek, a ragaszkodásnak, a befogadásnak olyan mélységeit, és olyan egyszerű dolgokban, amelyekre nem is gondolnánk. Ki a nagyobb? Nem az, aki erős és le tudja győzni a másikat, hanem az, akinek szíve tiszta, bizalma van irántad, és ebben a bizalomban meg tud újulni élete minden idejében. Köszönjük neked a példaadó életeket, köszönjük neked az édesapákat és az édesanyákat, akik imádkoznak és gyermekeikkel együtt jönnek. De köszönjük azokat is, akiknek az erejéből, idejéből annyi futja, hogy küldik a gyermekeket. Hisszük, hogy hatalmad van lelked ereje által elérni majd egyszer őket is. Áldunk és magasztalunk, hogy a te nevedben indulhatunk, s lehetünk megújult gyermekeid, ezzel a reménységgel engedj el az előttünk lévő időbe, fiadért, Krisztusért, kiért fogadd el mindazt, amit csöndben eléd teszünk, és hallgasd meg. Amen.